Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet fogadja szeretettel a Jókai Sok szolgálatát.
Dicsérjétek az Urat odafönn az égben, dicsérjétek angyalok szentek seregében.
Dicsérjétek az Urat odafönn az égben, dicsérjétek angyalok szentek seregében.
Élt valahol egy kicsi, hétköznapi szent, aki sok éve már igen boldog és megelégedett életet folytatott. Egy nap, amikor éppen a piszkos edényeket most el a korostól konyháján, egy angyal jött hozzá, és így szólt. Az Úr küldött engem, hogy megmondjam neked, itt az idő, hogy az örökké valóságba költözzél. Hálásan köszönöm az Úristennek, hogy ennyire a gondomat viseli, válaszolt a szent. Ám látod, milyen halom mosatlan edény vár még rám. Nem szeretnék hálátlannak bizonyulni, de igen örülnék, ha mennyországba való menetelt kissé elhalasztanám. Az angyal bólintott a szent kérésére, majd csöndesen és alázatosan eltűnt. A kis szent pedig folytatta a mosogatást, mintha mi sem történt volna. Aztán még sok minden tett vett, heteken, hónapokon át, amikor egy reggel újra megjelent az angyal nála. A szent éppen a virágokat kapálta a kertben. Mindjárt mondta is az angyalnak, látod, mennyi igaz van ebben a kertben, az örökké valóság biztosan tudnék picikét várni rám. Az angyal mosolygott, és ismét eltűnt szótlanul. A kis szent befejezte a munkátokat a kertben, de aztán rengeteg tennivalójakat. Mind el kellett végeznie. A kórházba betegek ápolására hívták. Éppen egy magas lázban szenvedő beteget itatott meg, amikor újra megpillantotta maga mellett az örökké valóság angyalát. A kis szent kitárta karját a beteg felé, mintha azt akarta volna mondani. Látod? Mit csináljak? Itt hagyhatom ezeket a szegény betegeket. Amikor este a kis szent végre cellájába térhetett pihenni, s végignyúlt a kemény deszkákon, ijesztően öregnek érezte magát. Sajgott a teste a fáradtságtól, és így imádkozott. Ó, Uram, most már igazán elküldhetnéd angyalodat, ha szívesen látsz a mennyországban. Még be sem fejezte a kérést, már is ott állt az angyal az ágya mellett. Így szólt hozzá a kis szent. Kész vagyok, hogy hazatérjek a mennyországba. Az angyal erre is bólintott egy nagyot, és csöndesen megszólalt. Mit gondolsz, barátom? Egész idő alatt hol voltál?
115. Zsoltár. Istené a dicsőség, nem a bálványoké. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok? Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kés csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsatok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket, a nagyokkal együtt. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké, Dicsérjétek az Urat!
Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének.
Örvendjetek ő neki, igaz Isten, köztetek lakozik az Anya Szent Egyházban.
Hála legyen te neked, hogy megjelentél te magadat, hogy megértettük, Uram, a te akaratodat. Dicséret és dicsőség légyen te néked magasságban, dicséret és tisztesség az Anya Szent Egyházban.
Köszönjük szépen a jókaisok szolgálatát, és a gyermekek életére is, meg a felkészítők életére is az Úr Jézus gazdag áldását kérjük. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Márk írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, az 5. rész válogatott verseiből. És íme eljöve a zsinagóga fők egyike név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esék. És igen, kéri őt mondván, az én leánykám halálán van, gyer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Mikor még beszél vala odajövén a zsinagóga fejétől, valaki mondván, leányod meghalt, mit fárasztod tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá e beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik, és kinevették őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermek atyát és anyját, és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. És megfogván a gyermeknek kezét, mondanéki, Talita kúmi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl. És a leányka azonnal fölkele és jár vala, mert 12 esztendős volt. És nagy csodálkozással csodálkozának. Ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondá, hogy adjanak annak enni. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk előtted. Köszönjük neked, hogy most is a kegyelem királyi székéhez engedsz bennünket, azért, hogy elcsendesítsd a szívünket és a lelkünkre beszélj. Te látod, mennyei Atyánk, hogy milyen hét, milyen napok, milyen utak vannak mögöttünk, mit hagytunk otthon, amikor eljöttünk most a te házadba. Te látod, hogy milyen gondolatok, milyen kérdések, milyen kétségek vannak bennünk. Te látod, hogy milyen zűrzavar van, sokszor talán körülöttünk és a lelkünkben is. Azért könyörgünk, hogy a te teremtő szavad által teremts bennünk békességet, rendet és csendet, hogy tudjunk egyedül rád figyelni. Bocsáss meg nekünk, mennyei Atyánk, hogyha sokszor mi is kicsiny hitűek vagyunk, ha talán nem is nevetjük ki azt, amit az Úr Jézus mond, de a cselekedeteinkkel igazoljuk, hogy valóban nem vesszük azt komolyan. Bocsásd meg nekünk hitetlenségünket, kicsiny hitűségünket. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor emberekre, magunkra vagy a körülményeinkre nézünk, és aztán csodálkozunk, hogy elcsüggedünk. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hagyd nézhessünk élő hittel és reménységgel az Úr Jézus Krisztusra, aki most nekünk itt és most mondja, hogy ne féljünk, csak higgyünk. Segíts nekünk, mennyei atyánk, élő bizalommal és reménységgel fordulni hozzád, nem csak az imádkozás órájában, nem csak a templomban, nem csak az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban is. Hadd tapasztalhassuk meg az Úr Jézusnak az üdítő jelenlétét, az ő teremtő, újjáteremtő, megelevenítő igéjét és szavát. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelkeddel így járj át bennünket, formálj bennünket, neked kedves, neked engedelmes gyermekeiddé. Kérünk azért, hogy te áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy az az ige, amit hallunk, az életté váljon bennünk, és gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Ámen.
Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni szeretném közöttetek. Az iménti részből olvasom a Márk evangéliuma 5. részéből, a 36. versből. Jézus pedig, amint hallá-e beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Ámen. Kedves testvérek, ez egy húsvéti történet, de azt mondanám, hogy egy hétköznapi húsvéti történet. Először végig megyünk a történeten, és szeretnék néhány üzenetet kiemelni belőle, és aztán pedig a igehirdetés második részében a hitnek a természetrajzát összefoglalni, ahogy én most össze tudom foglalni néhány pontban. Úgy kezdődik a történet, hogy egy édesapa Jézus Krisztushoz megy a súlyos beteg gyermeke ügyében. Biztos nem volt egyszerű rávenni magát erre a dologra, talán szívesebben küldte volna a feleségét, mert hogy ő társadalmi rangjánál fogva nem nagyon érintkezhetett volna Jézus Krisztussal, és az meg, hogy segítséget kérjen tőle nyilvánosan, az egyenesen kellemetlen volt számára. Hivatalból Jézus Krisztus ellenségei vagy ellenfelei közé tartozott. Hogy mégis leborult Jézus Krisztus előtt, és nála koldult, az két dolog segítette elő. Az egyik az, hogy sok-sok jót hallott Jézusról, a másik pedig az, hogy a gyermek állapota nem tűrt késlekedést és halogatást. Az jutott most eszembe, hogy hát jó-jó, hogy rang, meg hivatal, meg sok minden egyéb dolog, társadalmi konvenciók, megy ez egy darabig, de ha az embernek a gyerekéről van szó, akkor nincs hova tovább. De sokszor sajnos csak akkor, mint ahogy Jairus is, csak akkor, amikor már a gyerekről van szó, és ott is már az utolsó percekben vagyunk, a 24. órában. És ez az ige megkérdezi most tőlünk azt, hogy miért nem korábban? Miért kell addig várni? Sokszor szülőket látunk, akik már nem fiatal szülők, hanem 40-50 felé, és amikor először szembesülnek azzal, hogy a gyerekem a halál révén van, és a halált most sokféle értelemben érthetjük. Hogy amikor már halálra itta magát, vagy amikor már erkölcsi hullának tartja magát, vagy amikor már halálra unta magát, vagy halálra dolgozta magát, vagy amikor már a magzatainak a halálán dolgozik, vagy amikor a saját halálát kívánja, vagy amikor félholtra verik. Miért nem lehet hamarabb Jézus Krisztushoz vinni a gyermekeket, egészen kicsi koruktól kezdve, olyan szépséges ez a két szó, ahogyan azt mondja Jairus, hogy vesd rá kezeidet, hogy meggyógyuljon. Szóval nem kell várnunk, amikor van kit szeressünk, akkor azonnal van is kit Jézus Krisztushoz vigyünk. És folyamatosan hordjuk őhozzá az embereket, a szeretteinket leginkább, meg azokat, akikről úgy gondoljuk, hogy rászorulnak erre. Mit csinál a sokaság ebben a kritikus helyzetben? Még élt a kislány, de világos képlet volt, hogy nem sok van neki hátra, úgyhogy összegyűltek, és készenlétben voltak. És itt most megint álljunk meg egy pillanatra, mert lehet, hogy nem ilyen látványosan, de ma is sokan vannak ilyen készenléti állapotban. Sokan vannak, akik úgy hordoznak a szívükben embereket, hogy jobb lenne már, hogyha nem lenne itt. neki is, meg nekünk is. Vagy jobb lenne nekem, hogyha ő nem lenne. Sokan vannak, akik így hordoznak magukban embereket, hogy már leírták. Már nem számolnak vele. Már nem tudnak rá reménységgel gondolni. Már nincs mit kezdeni vele, még élnek, még itt járnak köztünk, de lélekben igazából már halottaknak tekintik őket. Amikor Jézus Krisztus elmegy Jairus házához, akkor azt olvassuk, hogy egy hatalmas lármát talál, egy horsogó lármát. Abban az időben szokás volt, a gyásznak a ritusához tartozott, hogy a legszegényebbeknek is meg kellett fizetniük 4 embert, 2 halott sirató asszonyt, akik hangosan jajongtak, és 2 olyan embert, akik ilyen speciális síppal segítették ezt a lármát. A konvencióknak egyébként megvan az a tulajdonságuk, hogy gyakorlati hasznuk is szokott lenni, mint a rítusoknak. Az egyik ilyen hasznuk, hogy egyfajta mederbe terelik az ember érzelmeit, meg viselkedését egy-egy kritikus helyzetben. Egyszerűen, mint átsegítik az embert ilyen élethelyzeteken. Megvan, hogy mit kell fölvenni, mit kell énekelni, mit kell enni, mit kell mondani, ki mit mondjon egy-egy ilyen helyzetben, és ez tulajdonképpen segítség is lehetne. Kimondják helyettünk a kimondhatatlant. Sokszor, amikor gyászban vagyunk, vagy ott állunk egy ravatal mellett, akkor érezzük, hogy de jó, hogy a 90. Zsoltát el lehet énekelni, meg a 422. dicséretet, mert igazából itt most olyan sokat mondani nem tudunk, üres szónak hatna minden. De amikor ezeket az énekeket elénekeljük, vagy föláll a lelkész a szószékre, és azt mondja, hogy életnek és halálnak dicsőséges fejedelme Jézus Krisztus, akkor ez egy más dimenzióba helyezi az egészet, és kiveszi az üres emberi részvétnyilvánításból, kimondja helyettünk a kimondhatatlant. És harmadszor pedig összekötnek ezek a konvenciók és ritusok azokkal az emberekkel, azoknak az embereknek a százaival, ezreivel, millióival, akik hozzánk hasonlóan megjárták az életnek ezeket a nehéz szakaszait. Nos, lehetne a ritus meg a konvenció segítség is, de ahogy itt látjuk ebben a történetben, meg hát magunk körül is látunk ilyet, ez egyáltalán nem segítség volt, hanem éppen azt látjuk, hogy inkább a ríkatás, meg az, hogy a sírás túlharsogja valami nagy lárma és zaj, ami egyébként természetes, hogy az ember ilyenkor sír. Nem az eligazítás és az elcsendesítés, meg az elcsendesedés a cél, hanem az, hogy aki mélyen van, ha lehet, akkor még mélyebbre kerüljön. És akkor sikeres a mutatvány, hogyha mindenki teljesen kész van, és összeomlik. Hallottam már olyat én is, és tudom, hogy gyakorlat is volt ez régen, főleg falvakban, hogy a temetés bizonyos pontjain szokás volt az egyik másik családtagnak megszólalni, hangosan kiabálni a sír mellett, hogy eresszetek, én annyira szeretem, hogy utána ugrok. És akkor kis dulakodás mellett előre megszabott feladata volt a férfi családtagoknak, hogy lefogják az illetőt, és mondjuk ment ez addig, amíg a lelkész egyszer azt mondta, hogy akkor eresszétek. De nincs oda közönséges komédia ez, az elcsendesedés az Isten előtti megállás helyett. Ebbe érkezik meg Jézus Krisztus, lássuk, hogy mit mond ő és mit csinál ő. Hát, ha egy kicsit elgondoljuk a történetet, akkor már is érezzük, hogy mennyire idegen testő ebben. Mennyire kiugrik az egész történetből, és mennyire nem pászol ő bele. Szelíd határozottsággal jön, nem kiált és nem lármáz, nem hallatja hangját az utcán, ezt az Ézsaiás könyve írja róla, de mégis a legkisebb mozdulata is, egy szemrebbenése is, egy gondolata is, világokat teremtő hatalom is sokkal hatékonyabb, mint ami összes praktikánk, meg mindenféle nagy történéseink. Azt mondja az Úr Jézus nagyon csöndesen, de határozottan, hogy nem halt meg, hanem csak alszik. Most tudom, hogy sokaknak elindul a gondolata afelé, meg ez időnként nyílt viták pontja is lehet, hogy most akkor ki, hogy van ez, hogy akkor nem is halt meg igazából, csak tetszhalott volt, és az Úr Jézus őt fölébresztette, vagy pedig meghalt, valóban átlépett azon a mesdjén, és az Úr Jézus őt onnan hozta vissza. Nem gondolom, hogy menjünk el ebbe az irányba. Egy biztos, hogy az Úr Jézus most másként ítéli meg a helyzetet, mint az ott levők. És ez meg jellemző rá, hogy nagyon sokszor másként ítéli meg a helyzetet, és másként látja, másként értékeli, mint hogy azt mi értékeljük és látjuk. És Jairus ebben a helyzetben, aki leginkább érintett ott, el kell, hogy döntse, hogy melyik oldalra áll. A kételjei mellé áll, a rossz hír mellé áll, és azt engedi közel a szívéhez, vagy pedig Jézus Krisztus biztatása mellé áll, és azt engedi közel a szívéhez. Testvérek, ez mindig a hitnek a harca bennünk, és ez mindig a mi dolgunk. Ezt soha nem tudja rólunk Isten levenni, ez a mi feladatunk, hogy eldöntsük magunkban, hogy hogy kezeljük, hogyan értelmezzük a velünk történteket. Olyan kedves ez az egy szó most, hogy figyeltem erre nagyon, hogy jöttek a rossz hírrel, és az Úr Jézus azonnal azt mondta Jairusnak. Milyen határozott lelki gondozói mozdulattal megtámasztja Jairus hitét. És tudja, hogy itt az időfaktor is fontos. Hogy mennyit foglalkozik az ember egyik-másik gondolatkörrel, vagy miért hozzá közel hamarabb. Jézus úgy ítélte, hogy azonnal be kell avatkoznia, és ha kell, akkor azonnal beavatkozik nálunk is. És azt mondja, hogy ne félj csak így, várd ki a végét. És testvérek, ez olyan sokszor üzenet lehetne, amikor kapkodunk, meg benne vagyunk mindjárt, akik nem látjuk a fától az erdőt, nem tudjuk, hogy mi lesz. Isten sokszor azt kéri, hogy várd ki a végét. Mit szól ehhez a tömeg? Nagyon érdekes egyébként ennek a pszichológiája is, hogy az a tömeg, amelyik eddig jajgatott, jajveszékelt és műsorozott, az egyik oldalon most hirtelen nevetésbe törnek ki, kinevetik az Úr Jézust. A nevetés, mint olyan egyébként, egy ilyen furcsa szál a Bibliában, hogy nagyon gyakran ez az emberi reakció Isten szavára vagy döntésére. Ha visszagondolunk, akkor az Ábrahám történetben ott van, amikor azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy egy éven belül fiat születik, akkor Sára ezt nem bírja ki nevetés nélkül. Ez az ő picit keserű vagy cinikus nevetés, azt mondja, hogy hát ilyen nem létezik. És aztán megjön a megígért fiú, akinek a neve, Izsáknak a neve azt jelenti, hogy nevetést szerzett nekem az Úr. Vagy ott van az a nagyon veszedelmes és keserves éjszaka Szodomában, amikor angyalok jönnek, hogy Lótot onnan megmentsék, és sürgetik Lótot. Szólj a családtagjaidnak, nincs tovább idő. Indulni kell. És szól a vejeinek, és azok kinevetik. És itt van most Jézus Krisztus Jairus udvarán, és ők a megmondó emberek, ők már csak tudják, hogy mi történik, megállapították a halál beálltát, és azt látjuk, hogy az Úr Jézus mellett mennyire kiderül, hogy a valóságnak csak egy nagyon szűk tartományán tájékozódnak. Hogy a valóság az nem csak a láthatókból áll, és ez a hívő ember előjogai, szabadsága és lehetősége, hogy a láthatatlanokat is hozzákapcsolhatja ehhez. Ha az ember csak a láthatókra néz, akkor abba belekeseredik, deprimálódik, földhöz ragadtá válik, és az is tragikus. Ha csak a láthatatlanokra néz, akkor illúziói lesznek, akkor ilyen rajongó állapotba kerül, de a kettőt együtt, és az Úr Jézus segít ebben, hogy a kettőt együtt lássuk. Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, azokra is, mert azok örökkévalók, miközben a láthatók azok ideigvalók. És kiderül a történet végén, hogy Jézus Krisztus diagnózisa volt a helyes, az ő látása volt a helyes, és annak a cselekvésnek volt ott a helye, amit ő csinált. Nézzük most meg ennek a történetnek az alapján is, hogy mi az, amit úgy általában a hitről tudhatunk a Szentírásból, és amit most Jairus életében is láthatóvá válik. Testvérek, az első az, hogy a hitet azt mindig jó hír szüli. A Jézus Krisztusról szóló jó hír szüli. Ezért nagyon fontos, hogy az Úr Jézussal kapcsolatos tapasztalatainkat, bizonyságtételünket, azt ne hallgassuk el, ne hordozzuk magunkban, hanem osszuk meg egymással. Tegnap egy olyan istentiszteleten voltam, ahol 6 felnőttet kereszteltek, és miután túl volt a kezen, mindjárt elmondták, hogy hogyan jutottak el eddig a döntésig. És megrázó volt. Tehát azt éreztem, hogy annyira eleven volt az ő bizonyságtételük, sokkal inkább megragadható, elérhető volt a hallgatóság számára, mint egy lelkész prédikációja, és most nem szeretném magunkat lebecsülni, de amikor egészen az élet sűrűjéből mondja el valaki a tapasztalatait, az nagyon-nagyon fontos dolog. Ezekből a mondatokból, bizonyságokból adódik össze Jézus Krisztusról az a kép, amitől mi bizalmat nyerünk, hogy nekem is segíthet, nekem is válaszolhat, én is reménykedhetnék, mi lenne, ha én is megkérném valamire. A hitet mindig a Jézusról szóló jó hír szüli. Aki szeretne jobban hinni Jézus Krisztusban, aki szeretné, ha erősebb lenne a hite, ez azt jelenti, hogy többet kell Jézus Krisztusról hallania. Többet kell az ő személyével foglalkoznia, vagy arról olvasni, vagy hívő testvérekkel beszélgetni. Semmi más, csak a róla szóló beszéd az, ami segít rajtunk. A második dolog, hogy a hitet a nyomorúság és a várakozás az edzi. Amikor hívő emberként bele szoktunk kerülni a csávába, nagy bajban vagyunk, akkor úgy szoktuk érezni, hogy na most a hitünk is össze fog roppanni. Hogy hát mi Istent követjük, nem is értjük, hogy kerültünk ebbe bele. És úgy érezzük, hogy pont azon a ponton fog összedőlni a hitünk, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. De Isten nagyon pontosan méri a próbákat, az időpontokat, az időzítés is nagyon megvan nála, meddig és ne tovább, és ezzel a mi hitünket akarja erősíteni. A Jób története az most napigénk a bibliaolvasó kalauz szerint. És engem mindig megráz az, hogy ennek a nagyon súlyos történetnek a végén Jakab apostol mondja el később Jobról, hogy látjátok Jób történetét, hallottátok az ő tűrését és szenvedését, hogy igen irgalmas és kegyelmes az Úr. Ez megdöbbentő, hogy a próbák vége az, hogy a hívő szájából elhangozzon ez a hitvallás és ez a bizonyságtétel. Nem az, hogy befejeztem, csalódtam Istenben, alig bírtam ki, kell ez nekem, hanem ez a próbák vége, amiket Istennel csinálunk végig, hogy most már tudom, hogy igen irgalmas és kegyelmes az Úr. Próbák, várakozás edzik a hitet. A harmadik az, hogy Jézus Krisztus védi azt a hitet, ami egyszer ő ránézett. Aki egyszer megragadta őt hitben, az onnantól kezdve az Úr Jézusnak is személyes ügye. Mennyi veszély leselkedett Jairus hitére? A hivatala, a presztízse, mások véleménye, a betegség, annak a súlyossága, az időfaktor, a rossz hír, a síránkozók tömege. És Jézus keresztül viszi őt a kétségeknek ezen az útján, és útvonalán is végig megy vele. Negyedszer azt mondanám, hogy a hit az, amelyiknek mindig át kell lépnie valamit. A hitnek egy ilyen átlépő természete van. A hit egy mindig egy olyan mozdulat, amivel az ember átlépi a saját kétségeit. Átlép a félelmeken, átlép mások véleményén. Át kell lépni a hitnek néha tapasztalaton, vagy mások tapasztalatán, bölcs könyvek tanácsán, a korszellemen. Mindig venni kell egy nagy lélegzetet, és azt mondani, hogy igaz, ez így van, de. De én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. Ez az átlépés testvérek nagyon-nagyon fontos mozdulata a hitnek. És az átlépés, az tulajdonképpen ezt megelőzi, amikor az igét hallgatjuk, és az ige átléptet bennünket abba másik dimenzióba, vagy Isten valóságát átlépteti ebbe. És akkor van Isten tiszteletünk, amikor ez történik. Nemrég jelen voltam egy olyan konfirmációs Isten tiszteleten, ami nagyon szekularizált környezetben zajlott, és azt láttam, hogy a lelkész házaspár mindent megtett azért a 25 fiatalért, hogy valahogy ott tartsák őket, csoportot formáljanak belőlük, behozzák őket a templomba, és eljött a konfirmációs Isten tisztelet ideje, amikor mindent a fiatalok köré szerveztek. Ők voltak az ünnepeltek. Az Isten tisztelet mottója az volt, hogy éld az életed, légy bátor és éld az életed. Nyilván nem akarták, hogy külön váljon a fiatalokban egy szakrális tér, a templom, ahogy ott kell viselkedni meg az élet, ezért olyan nagyon fiatalosra vették a figurát, meghívtak egy együttest, amelyik az istentisztelet 6 pontján, így zenélt is, komoly kis banda volt. A fiatalok elmondták az életüket, bemutatkoztak, filmet vetítettek róluk, aztán utána elmondták, hogy mi a véleményük erről, hogy élni a saját életet, elmondták, hogy mi a véleményük a vezérigéről, az volt a vezérige, hogy ne aggódjatok. Egy rövid prédikációs volt ezzel kapcsolatban. Erről is elmondták a meglátásaikat, aztán kis jeleneteket mutattak be. Fesztivál hangulat volt az egész templomban. Voltak, akik a templom hátuljában nagyon szerették egymást, és egymásra hegesztve mutatták ki a szeretetüket a másik felé, és nem zavarta őket, hogy még azt 600-an látják. Voltak, akik a gyerekeiket szabadon engedve beengedték a templomhajóba, és akkor ilyen jól el voltunk, tulajdonképpen vidám volt a társaság, de azt éreztem, hogy az egész üres, és a szívekben sír a hiány. És egy pontja volt az egész istentiszteletnek, ami megmentette ezt a történetet, attól, hogy végleg belefulladjon ebbe a horizontális, egymás melegében fürdő happeningbe. Az, amikor ahhoz a részhez érkeztek, amikor a lelkész megáldja egy igével a fiatalokat. És egyesével jöttek a fiatalok, és nem volt semmi kommentár, semmi, csak az ige. És hallottunk 25 igét egymás után. És az volt az a pillanat, amikor ez az átlépés, ez az áttörés megtörtént, amikor végre betört a menny abba a templomba, végre Isten jelenvalóvá vált, elérhetővé vált, egy kis friss levegő bejött onnan felülről, elemelkedett az egész, ebből az egész millióból, és azt vettem észre, mire vége volt az áldóigéknek, hogy halálos csend van a templomban. És mindenki figyel. És ez azt jelentette számomra két dolgot. Az egyik az, hogy mindegy, hogy milyen szekularizált környezetből jön valaki, és mindegy, hogy járt a templomba addig, vagy nem, de a lélek sóvárog a teremtője után, és éhezik. És éhezik. És a másik pedig, hogy pont emiatt nem kell félteni Isten igéjét, hogy most jaj, most azt hogy fogja megérteni, meg most akkor, hát akkor inkább valahogyan, hogy csináljuk már, hogy nehogy kiszaladjon a templomból, hogy tegyük ezt szalonképessé, hogy tegyük ezt fogyaszthatóvá. Nem kell félteni. Azok is figyeltek, és azok is itták az igét, akiknek nulla egyházi szocializáltságuk volt. ez az átlépés, ahogyan az ige megteszi, ugyanúgy a hit is ebben a közegben mozog, mind a kettőben. Isten országának a tartományában is, és a miénkben is összeköti ezt a két világot. És végül a hitnek jutalma az, hogy meglátod az Isten dicsőségét. Mint ahogy Jairus is meglátta, valamilyen módon a hitre Isten válaszol. Vagy úgy, hogy megadja a kérésünket, vagy úgy, hogy bárhogyan, de abban meglátod Isten dicsőségét. Jó hír szüli a hitet, nyomorúság és várakozás edzi, Jézus védi azt a hitet, amelyik egyszer ránézett, az átlépés természete is a hité, és végül Isten jutalmazza a mi hitünket. Ábrahám szépséges példánk erre, és ahogyan az ő életét összefoglalja az ige, azt szeretném még felolvasni egy mondatban. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat is megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Ábrahám hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. Ezért is tulajdonítatott ez neki igazságul. Imádkozzunk! Édesatyánk, szeretnénk a mi kicsiségünket, esendőségünket és teljes reménytelen állapotunkat látva is nagy bizalommal magunkat a kezedbe tenni, és azt kérni, hogy fogadj újra magadévá, vagy először, és hogy azt tedd rajtunk és velünk, amit jónak látsz. Formálj bennünket úgy, ahogyan te gondolod, teremts újjá bennünket, vagy újíts meg, ahogyan te gondolod. Édesatyánk, látjuk, hogy mennyivel tágasabb hitben járni, mint anélkül. Bocsáss meg, hogy sokszor a külső körülményeken akarunk görcsösen változtatni, pedig minden megváltozna, hogyha egyszer csak megnyílna a szemünk arra, amit nem látunk. Ilyenfajta hitbeli látást kérünk tőled, édesatyánk, az életünk különböző területeire. Te látod, hogy ki mivel küzd itt. Miben keres kiutat, vagy válaszokat, segítséget. Kérünk Jézus Krisztus, hogy ezeken a pontokon hadd törje át a te igéd, a te valóságod, a mi bezártságunkat. Gyere hozzánk közel is, ott cselekedj, magyarázz, te dolgozz, működj, és engedd, hogy megtapasztalhassunk téged, Istenünk, minél többen. Köszönjük neked a gyülekezet drága ajándékát, köszönjük neked, édesatyánk, az életünket, családtagjainkat, szeretteinket. Imádkozunk a mi népünkért, és kérünk most téged, Istenünk, azért a konfliktusért, ami Ukrajnában van, és ami kezd bekövülni, és félelmeket támaszt bennünk. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj értünk, és tartsd ezen is a te kezedet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így szól az Úr, rám figyeljetek a föld végső széléről is, mert én vagyok az Isten, és nincsen más. Amen.